Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva énekeljük a 105. Zsoltárunk első versét. A 105. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Folytassuk az Urunk dicséretét a 264. énekünk első három versének éneklésével. 264. dicséretünk első három versét énekeljük. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvérek, hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva is imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük te néked, hogy megengedted, hogy eljussunk ennek az évnek utolsó gyülekezeti alkalmához. Köszönjük te néked, hogy együtt lehetünk a te színed előtt, és elsősorban magasztalhatunk és dicsőíthetünk téged. Köszönjük néked, hogy meghajolhatunk előtted lélekben, és imádhatunk téged az örökkön örökké élőt. Köszönjük néked, Urunk, hogy az egész évben tapasztaltuk a te hatalmadat, a te hűségedet, a te kegyelmedet, irgalmadat. Köszönjük néked, hogy szereteteddel körülvettél bennünket, és ide juttattál. Köszönjük mindazt, amit lelkiekben épülhettünk. Köszönjük néked mindazt, amit földi dolgokban gyarapodhattunk. Köszönjük, hogy lelki-testi áldásokkal megkoronáztad ezt az évet. És köszönjük néked ennek az évnek a szép napjait, amikor minden olyan jó volt, amikor minden a helyén volt, amikor különösképpen is éreztük a te közelségedet, a te áldásodat. És köszönjük néked a nehéz időket is, a nehezebb órákat, nehezebb napokat, testi-lelki gyötrődésnek a napjait, amikor ugyancsak te ott voltál mellettünk, és nem hagytál el bennünket. Szeretetet, hatalmad akkor is hordozott minket. Köszönjük néked, hogy ígéreteidet betartottad, és velünk voltál. Magasztalunk most téged, és kérünk, hogy ezen az utolsó gyülekezeti alkalmunkon most te szólj hozzánk, és te áld meg az ígére figyelésünket az év utolsó óráiban. Amen. Kedves testvérem, testvéreim, Isten igéjét olvassuk a zsidókhoz írt levélből, a zsidókhoz írt levél 13. részéből. A zsidókhoz írt levél 13. részéből, a 12. versből a 14. versig. Annak okáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozva. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Hála Istennek, hogy elérkezhettünk ennek az évnek az utolsó gyülekezeti alkalmához, és vizsgáljuk meg először is a felolvasott alapi igényben, hogy ezen az utolsó alkalmon kire emlékeztet minket a Szentlélek. Hát kire is emlékeztetne bennünket a Szentlélek, mint az Úr Jézus Krisztusra. És mire is emlékeztetne bennünket, mint az ő golgotai kereszt halálára. Annak okáért, hogy Jézus is megszentelje az ő tulajdonvére által a népet, a kapun kívül szenvedett, olvastuk itt az írásban. Emlékszünk, hogy az Ótestamentum időben az állatok vérét a főpap bevitte a szentélybe, hogy azzal engesztelést szerezzen, bocsánatot szerezzen a nép bűneire Istentől. És ugyanazon állatoknak a tetemét a táboron kívüli helyen, tehát nem szent helyen, hanem tisztátalan helyen elégették. És éppen így tett Jézus is. Népe üdvössége, megszentelése érdekében adta a vérét, de ő már eleve a táboron kívül, a kapukon kívül tette azt, a kivégző helyen, a Golgota hegyén, a keresztfán, az átok fáján, ahogy olvassuk a Bibliában. Jézus ezt az áldozatot a táboron kívül, a kapukon kívül, ahogy olvassuk, hozta meg népe üdvösségéért. Fontos ez a táboron kívül, kapukon kívül, Jeruzsálem kapui előtt. Nem benne a szent helyen, hanem a szentségtelen helyen, kivetve a városból, a vallásos világból. De nem csak külsőképpen kivetve, hanem belsőképpen is kirekesztve, hiszen az emberek őt a szívükből is kizárták. Hát voltak, akik nem, de a nép vezetői és legnagyobb része bizony ezt tette. Kirekesztették őt a szívükből, a lelkükből. Kirakasztették őt tehát külsődlegesen, és kirekesztették őt a lelkükben is. Kidobták őt az átok fájára, a tisztátalan helyen. Ő azonban vállalta ezt a szégyent, és vállalta ezt a gyalázatot. Vállalta a külsődleges kivetettséget, kitaszítottságot, és a szívükből való kivetettséget is. hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Se a társaságukba, se a szívükbe nem fogadták be. Ő vállalta ezt a borzasztó kiátkozottságot, ezt a borzasztó kínhalált. Erre emlékezzetek, mondja a lélek itten a hívőknek. Erre emlékezzetek. És mi emlékezzünk rá most. Jézus Krisztus testvérek, az az igazság, hogy a mai napig ilyen kizárt, ilyen kivetett, megvetett. Imár nem csak a zsidók közösségéből, hanem a pogányok közösségéből is. Hiszen zsidó és római az ő kivégzése napján lett baráttá, Heródes és Pilátus akkor szőttek egymás között jó haveri viszonyt. Így van, hogy a zsidóság is kizárta Jézust, de a pogányság is kizárta Jézust a maga soraiból. Így kizáratott Jézus az európai közösségből, kizáratott Jézus a magyarok közösségéből is, mert ahol az ige, a Biblia kizáratik a közéletből, kizáratik a köztudatból, ahol Jézus evangéliumával nem törődnek, ahol Jézus személyével se törődnek, ott nem lehet mondani más, mint az, hogy Jézust kivetették és kizárták. Ő a kiátkozott, ő a megvetett, ma is. Jézus Krisztus elmondta a zsidó fő embereknek a gonosz szőlőmunkásokról szóló példázatot, amiben emlékeztek, hogy a gazda vesz egy szőlőt, kiadja a szőlőmunkásoknak, és aztán küldi hozzájuk a munkásokat, akikkel nem törődnek a munkások. Végül elküldi a saját fiát, hogy őt talán meg fogják becsülni. Jön az atya megbízottjaként, vagy a gazda megbízottjaként a szőlőmunkásokhoz, mire azok így szólnak, ez az örökös, gyertek, öljük meg őt, foglaljuk el az ő örökségét, és megfogván őt kiveték, a szőlőn kívül és megölék. Ugyanúgy vetette ki magából a zsidóság, és ugyanígy veti ki magából, ahogy mondottam, a pogányság is, kitörődik ma köztünk is, nem itt a templomban, hanem mondjuk a mi országunkban, kitörődik igazán Jézussal. Hogy mennyire nem törődünk vele, ennek ékes példája a karácsony, ami mögöttünk van, amit már kikiáltottak itt a Mikulás ünnepének, meg én nem tudom milyen ünnepeknek, csak éppen Jézus nem nagyon kerül elő. Ha elő is kerül, akkor is rosszul, mint Jézuska kerül elő. De mint a bibliai Jézus már nem szerepel itt sem, mert szükségtelen neve is törölve vagyon az emlékezetből. Nem csak az ige, nem csak a Jézus kivetése, hanem az ő népének a kivetése is megtörténik. Akár a zsidóságra is gondolhatunk, de akár a pogányságra is gondolhatunk. A zsidóság ott van, János 9.35-ben olvassuk a vak meggyógyításánál, hogy amikor megy a zsidókhoz, akkor kiveték őt. Hallottuk itt az evangelizáción is, kiveték őt. Kizárták őt a kultuszi közösségből, mert Jézus előtt meghódolt. De hányszor találkozunk ezzel, aztán mondjuk Pál apostol missziói útjain, hogy hirdeti az evangéliumot a nem zsidóknak, a pogányoknak, és azok is kivetik őt, kizárják őt, az ő követőit is kizárják, meg akarják őket ölni, el akarják őket tüntetni. Valahogyan úgy látszik, testvérek, hogy Jézus, amikor itt járt fizikálisan Isten emberként a Földön, akkor is ilyen kivetett volt, de utána is kivetett maradt, és mind a mai napig ő a kivetett, a kiátkozott, a kiközösített, a kizárt, és ő ezt vállalja. Valahogy ő nem illik bele ennek a világnak az életébe. Valahogy nem illik bele. Valahogy az ő tisztasága, az ő szentsége, más szóval az ő szeretete, ami feltétel nélküli, az ő igazsága, amiben nincs semmi hazugság, az valahogy vádolja az embereket, valahogy lelkiismeretfurdalás gerjeszt az emberekbe, és elítéli az embereket, bennünket is, és ezért úgy érezzük, hogy könnyebb a dolgunk, hogyha őt szépen félretesszük, kizárjuk, kiközösítjük. Sokszor ebben a kiközösítésben szerepet játszanak nem csak hitetlen emberek, hanem hívőknek, magukat hívőknek mondó emberek is. Megpróbálják hozzáigazítani a világ elvárásaihoz papok, jófej lelkészek, püspökök. Sokan addig-addig farigcsálják az írás Jézusát, amíg nem marad benne semmi botrányos a világ számára. Püspökünk hirdette az igét, csöndbe mondom, debreceni nagy templom, tévé közvetíti, országvilág láthatja, református püspök beszél, zsinat elnöke beszél. Jézusból mit tett? Jézus a mi ikertestvérünk. Ezt mondta. Aki azért jött a világra, hogy az ő lelke betöltsön mindenkit. Jézus nem az ikertestvérünk, és nem azért jött, amiért a püspök úr elmondta. Természetesen ez a Jézus, akiről ő beszél, ez egy hamis Jézus. Ez tetszik a világnak. Mindjárt megjelenik az újságokba, kiírják mindenhova, kommentálják, de nagyszerű mondás, hú, de tetszik. Nehéz eldönteni, hogy most akkor Jézus csak egy ember volt a püspök úr szerint, vagy mi lettünk netalántán, mi vagyunk netalántán istenek, és azt is nehéz eldönteni, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy azért jött a világba, hogy az életét adja, az elveszettekért, a megváltásért, akkor hogy mondhatja ő azt, hogy meghazudtolva a Bibliát is, Jézust is, hogy Jézus azért jött, hogy a lelke betöltsön mindenkit. A lelke kisbetűvel van nyomtatva. Vagyis a lelkületéről, a spiritualitásáról. De Jézus nem ezért jött. Ez a farigcsát Jézus. A világ igényeihez igazítjuk. Nehogy megbotránkoztassunk valakit azzal, hogy Jézus öröktől fogva volt, mint Isten, aki teremtetlen lény, aki aztán a teremtett emberi természetet fölvette magára Márián keresztül. A szűztől születés, nehogy ezt a csodát be kelljen vállalni a világ előtt, mert még nevetségessé válunk. Nehogy már azt kelljen mondani az embereknek, hogy azért jött ide, hogy engesztelő áldozatul adja magát, megkeresve és megtartva, ami elveszett. Nehogy ezt kelljen mondani Jézusról, mert ez botránkoztató, hogy valakinek föl kell áldozni magát ahhoz, hogy az Atya Isten megbocsásson nekünk bűnösöknek. Farigcsáljuk, hozzáigazítjuk Júda oroszlányát a nép elvárásaihoz, és csinálunk belőle egy kezes bárányt. Háziasítjuk Jézust. Megszelídítjük. Testvérek, talán így nem zárja ki a világ. Így is kizárja egyébként. De így egy kicsit olyan elfogadhatóbb, szalonképesebb. Csak hogy a Biblia Jézusát nem lehet megszelídíteni. Ő az, aki. Ő a Júda oroszlánya, testvérek. Aki akkor is arra ingerelte a bűnös embereket, hogy kivessék, akár zsidó volt, akár pogány volt. És azóta is folyamatosan arra ingerli az embereket, hogy őt kitaszítsák, hogy elvessék maguktól, és ő pedig vállalja ezt a kitaszítottságot, ezt a kiátkozottságot, ezt a megvetettséget. Tulajdonképpen már a földre jövetelékor is ezt vállalta be, hiszen nem valami nagy király helyen született meg, hanem egy barlang istállóban látta meg. Nem egy királyi család, gazdag család tagjaként, hanem egy nagyon szegény család tagjaként. Utána úgy járta végig az életútját, hogy nem volt neki csak az a ruhája, ami rajta volt. Úgy járta végig az életútját, hogy elmondhatta, hogy a rókáknak van barlangja, meg az égi madaraknak is fészke, de neki nincs a fejét hova lehajtani. Mindig ez a kivetettség. Nem tudom, hányszor meg akarták ölni már az alatt a pár év alatt is, amíg dolgozott, és addig nem nyugodtak, amíg végül ott nem látták a keresztfán lógni, véresen összeütve, csapkodva, leköpdösve. Akkor nyugodtak meg, amikor végre kilehelte a lelkét, és az Atya kezébe tette a lelkét. Ő vállalta ezt, testvérek, értünk. És azt mondja itt az íg, hogy visszatérek ide a zsidókhoz írt levélhez, hogy emlékezzetek ti csak erről. Év utolsó napján is, újszegediek is. Jézus, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, hogy üdvözítse az ő népét a kapukon kívül. Megvetve, meggyalázva, szenvedett és halt meg. Erre emlékeztet a lélek minket. A második pont, amire áttérek, hogy mire biztat a Szentlélek minket. Nos, a Szentlélek, testvérek, ezen az estén arra biztat minket, hogy is mondja, menjünk ki tehát őhozzá, a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozva. Menjünk ki tehát őhozzá, a táboron kívül. Ő ott van, menjünk oda mi is hozzá. Oda menjünk, ahol van. Ő ebben a kivetettségben, kizártságban, megvetettségben, kiátkozottságban van, az emberek társaságából menjünk mi oda ő hozzá. És vállaljuk őt ebben az állapotában. Így vállaljuk mi is azt, ha zsidók vagyunk, akkor is a népünkből való kizártságot, megvetettséget,
De mint mi magyarok vagyunk, vállaljuk a saját népünkből való kivetettséget, kizártságot, megvetettséget is, lenézettséget, leköpöttséget, tövis koronázatságot, vagy éppen keresztet. Mert odaállunk mellé, a kivetett mellé, a meggyalázott mellé, a megölt mellé, aki a megváltásunkért, az üdvösségünkért vállalta. Tehát mi is vállaljuk érte, szeretetből és hálából, hogy odaállunk mellé. A táboron kívül, a kapukon kívül, odaállok Jézus mellé. Kérdés, testvérek, hogy ezt mi vállaltuk-e már, vagy vállaljuk-e újra? Mert lehet először vállalni, és aztán lehet újra meg újra vállalni Jézust ebben a kizártságában, kiátkozottságában, szégyenébe, gyalázatába, másságába. Lehet őt egyszer, és kell is egyszer bevállalni. És utána újra és újra be kell vállalni őt. Ez egy rendkívüli nagy kérdés, testvéreim, mert érezzük, és tudjuk, hogy ez nem egy könnyű dolog. Mert mondja itt az írás, hogy ha odaállunk így Jézus mellé az ő kivetettségébe, az ő gyalázatába, akkor minket is ér ugyanaz a gyalázat, ugyanaz a megvetettség. És ez nem könnyű, mert egyikünk se szeret megvetett lenni, kizárt lenni, kirekesztett lenni, negatív diszkriminált lenni. Mi szeretnénk valahogy úgy elismertek lenni, meg sikeresek lenni, meg beérkezettek lenni, meg nem tudom mik lenni. És nem akarjuk ezt. Nem olyan könnyű dolog ez, testvérek, sőt, majdnem, hogy azt mondjuk, emberileg lehetetlen is. Kimenni a kapukon kívül, és bevállalni a megvetett Jézust. Bevállalni a keresztnek a botrányát. Ugye azt mondja Pál apostol, ez a zsidóknak botrány, a görögöknek bolondság. Mi nekünk meg az Istennek a bölcsessége, mondja, és mi vállaljuk ezt, a kereszt evangéliumát, a megfeszített evangéliumát. Mi ott állunk emellett a Jézus mellett. A görög nép bolondnak néz minket, a pogányok. A zsidó nép, amelyik az ő népe lett volna, az botránkozik ezen, hogy ott nekünk ez a keresztre feszített kell, az átkozott kell. Igen, mondja. Bolondnak nézhettek engem, vagy bennünket, vagy botránkozhattok ezen, kedves környezetünk. Mi akkor is ott állunk az értünk életét áldozó, táboron kívüli létet, az életen kívüliséget, a halált vállaló Jézus mellett. A keresztre feszített, a leköpött, a meggyalázott mellett. Úgy vagyunk, mint Mózes, aki az Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Ez a Jézushoz való kimenetel, testvérek, ez úgy történik, hogyha hiszünk az evangéliumnak. Ez akkor történik, amikor hiszünk az evangéliumnak, ami Jézusról szól. Ami elmondja nekünk, hogy ő azért van ott a kereszten, hogy minket megváltson. Ha hiszem, hogy ő azért van ott, hogy engem megváltson, értem adta az életét az Atya kezébe, hogy az Atya megbocsásson nekem az ő véréért, az ő életéért, és nem csak nekem, hanem az Isten az ő választottainak, akik Jézusban hisznek, azoknak is megbocsásson, az ő, és egyszer bevigyen az ő országába. Ha én ezt hiszem, testvérek, akkor kimentem hozzá. Akkor odaállok Jézus mellé, és vállalom őt, aki nekem, ennek a nyomorult, elveszett bűnös embernek, aki semmit nem tud tenni az üdvösségért, nekem megszerezte az Isten visszafogadó és örökké tartó szeretetét. Biztosította nekem az üdvösségét. És én ezt megköszönöm Jézusnak, és hálásan azt mondom neki, hogy köszönöm, Uram, és mostantól kezdve én az egész életemmel hozzá tartozom, és lekötelezetted vagyok. És egyszerűen kerül, amibe kerül. Én melletted vagyok, és melletted maradok. Amennyire csak rajta, már kérlek, tarts magad mellett, hogy ne tántorodjak el tőled. Kimegyek hozzád a táboron kívül, kell lesz nekem, te leköpött, te vérrel borított, te kiátkozott, te megcsúfolt, te agyonvert, te össze-vissza tört, te felismerhetetlenségig elcsúfított, tövis koronás, kell lesz nekem. És én ott akarok melletted állni, akkor is, hogyha a családom, a munkatársaim, a gyülekezet, vagy az egyházam, vagy nem tudom kicsoda, nem tudom mit mond, megbotránkozik ezen, vagy gúnyol engem ezért, vagy kirekesztenek engem is, akkor is ott állok melletted a kapukon kívül is. Vállallak az elveszettségedben. Majd, testvérek, eljön az idő, amikor nagyon sokan vállalnák az Úr Jézust a dicsőségébe. Na, ugye ez. Az már majd kellene. Amikor megjelenik dicsőségben az Úr, ugye, akkor majd ott szeretnének állni sokan mellette, tündökölni vele. Csak ahhoz, hogy valaki majd ott tündököljön vele, ahhoz itt a földön az ő kivetettségébe és gyalázatába kell először elvállalni. Majd utána együtt tündökölhetünk vele, amikor visszajön. És oda kerülhetünk az ő országába, de itt a kérdés, hogy én ezt a megfeszítettet, ezt a kiátkozottat, ezt a kivetettet, ezt magamhoz öleleme, mint az én megváltomat. Többiek kármolják, én magasztalom. Többiek hitetlenül elfordulnak tőle, én odafordulok hozzá. Többiek köpnek egyet, én imádom őt. A többiek érzéketlenül mennek tovább, én könnyeket ontok érte. Engem megindít az, ami másokat hidegen hagy. Hogy mit vállalt értem? Értem nyomorult emberért. Megkönnyíti egy kicsit a dolgunkat, testvérek, az, tudnélik ezt a Jézus mellé való odaállásunkat, hogy maga az Úr, aki keresztre feszített, és aztán már föl is támadott és él, hív is minket tulajdonképpen, hív minket, szólongat minket. Gyere ki abból a közegből, abból a szellemi, erkölcsi atmoszférából, amiben te beleszülettél. Gyere ki abból az állapotból. Siessél, siessél! Mondja Ézsaiásnál már, hogy távozzatok, távozzatok, gyertek ki onnan. Tisztátalan ne érintsetek, gyertek ki közülük, tisztítsátok meg magatokat, ti, kik az Úr edényeit hordozzátok. Jöjjetek ide hozzá. Az Úr így hívogatta az ő népét akkor. Második korintusi levélben olvassuk, hogy Pál azt mondja a lélek által, menjetek ki közülük már, mint a pogány emberek közül, és szakadjatok el tőlük, tisztátalan ne érintsetek, és magamhoz fogadlak titeket. Az Úr testvérek állandóan figyelmezteti a népét, hogy jöjjetek én hozzám, jöjjetek én hozzám, Jelenések könyvében, és fussatok ki én népem belőle, a Babilonból, hogy ne részesüljetek az ő bűneiben, és ne kapjatok csapásaiból. Az Úr hív minket. Menjünk ki ő hozzá a táboron kívül, vállaljuk őt az elveszettségébe. Ez az, amire a Szentlélek buzdít minket ma este. Tehát a Szentlélek először is emlékeztet minket Jézusunknak a táboron kívül értünk hozott áldozatára. Másodszor buzdít, hogy vállaljuk őt ebben az elveszettségbe, menjünk oda mellé, álljunk oda mellé, hittel elfogadva az evangéliumot. És maradjunk is ott mellette. És a harmadik pont, amiről még egy pár mondatot hadd mondjak, hogy mivel segít a Szentlélek, mert segít nekünk abban, hogy ezt a kivonulást, ezt megtehessük. Segít, hogy kimenjünk hozzá, és vállaljuk őt a felszögezettségében, a halálában. Hogy közösséget vállaljunk vele, hogy vele legyünk. Egyfelől, testvérek, segít azzal, hogy az evangéliumot, hogy így mondjam, megvilágosítja előttünk, megérteti velünk valahogy az örömhírt. Megérteti velünk, hogy ő ezt értem vállalta, a kapukon kívül. Értem bűnösért. Megérteti ezt. Lehet, hogy ezerszer hallottam, és nem értem. Én is így voltam. Ezerszer hallottam, nem értettem. Egyszer csak, mintha leesett volna a tantusz. Nem tudom megmagyarázni, egy titokzatos dolog ez, hogy ezzel csak, aha, a Szentlélek megvilágosított előttem azt, hogy Jézus az én megváltóm is. Az én üdvözítőm. És engem szeretett, és szeret most is, és vár engem, és akarja, hogy az övé legyek. Egyszer csak leesik előttem a tantusz, megvilágosodik az evangélium, és aztán valahogy ott van már rögtön az a hit az ember szívében, hogy akkor oda megyek Jézushoz, imádságban megköszönöm neki, hogy mit tett értem, aki nem is érdemeltem ezt. Elkezdem őt szeretni. És nem érdekel, hogy most a táboron kívülre kerülök, hogy az emberi társaságokon kívül kerülök, mert a munkatársak társaságán, vagy a nem tudom én kiknek, vagy lehet még a családom társaságán is kívül kerülök, mert őt vállalom. Nem érdekel. Mert ő mindennél fontosabbá vált a számomra. Az én üdvözítőm, az én megtartóm. Ez a Szentléleknek a munkája, testvérek, hogy ez megtörténik bennem, vagy bennetek is. De aztán... Aztán egy másik dologgal is segít a Szentlélek az embereknek abban, hogy Jézus mellé odaálljanak az elvetettségébe. Azt mondja nekik, mert nincs itt maradandó városunk. Hát ez megint olyan dolog, hogy erről mennyit lehetne beszélni. Nincs itt maradandó. Menjetek oda Jézushoz, Menjetek ki a táboron, a városon kívül, mert nekünk nincs itt maradandó városunk. Itt a város alatt, testvérek, a zsidókhoz írt levél nem egy konkrét várost ért, hanem az emberi kultúrát, az emberi civilizációt érti. Amit az ember hoz létre. Az ember nagyszerű teremtménye Istennek, és maga körül világot teremt, kultúrát alkot, civilizációt teremt. Ez a város a Bibliában. Egy csomó minden tartozik bele. De ez a város, akármilyen fenséges az egyik oldalon, ugyanolyan romlott a másikon. A város a Bibliában az nagyon sokszor az abszolút romlottságot, az istentelenséget, a hitetlenséget fejezi ki. Emlékezzetek, hogy Ábrahám sátorokban lakott, de Lót beköltözött hova? A városokba. Sodomába és Gomorába. És mi volt ott? Isten ott is megjelent, a városba is megjelent, az kihívt onnan Lótot meg a családját, megmentette őket onnan, de a város a Bibliában a romlottság. A romlott kultúra, a romlott civilizáció egyik kifejezése. Itt is erről van szó. Nincs itt maradandó városunk, itt a föld anyagiastól, kultúrástól, költészettől, festészettől, filmművészettől, természettudománytól, ilyen tudománytól, olyan tudománytól, mindenestől nem maradandó. Nem maradandó. Nehezen vesszük be, ugye? Azt hiszi a csomó embertestvérek, hogy mindez megmarad örökké. Öröktől volt, örökké is lesz. A materialistáknak ez az álmuk, hogy itt minden így volt, minden így is marad minden, amíg csak világ a világ, ez nem fog semmit változni. Erre jön a Biblia, azt mondja, hogy nem is volt mindig a világ, és egyszer vége lesz ennek a világnak. Ez a város anyagiastól, meg szellemi termékestől, meg tudományostól, meg emberestől, meg mindenestől egyszer az enyészeté lesz. A halál pora van rajta, ugye, hogy mondja a Proust, hogy betakar mindent az elmúlásnak a pora. Nyilván azért, mert a bűnnek ez a következménye. Az első emberpár föllázad, és Isten haragja van az ember világon, testvérek. Azt mondja, hogy a bűn zsoldja, halál. Azért van halál a városban, halál a kultúránkban. Mert Isten haragja van rajta, és ha valami garantálja az, hogy ez a világ egyszer el fog pusztulni tűzben, ahogy leírja a Szentírás, akkor az az Istennek az igazságos ítélete. Istennek a szentsége garantálja, hogy ez így fog történni. Ezen a civilizáción, ahol élünk, testvérek, ezen itt van a mulandóság, a halál. Az az igazság, hogy így ilyenkor is érezzük. Na, ugye új év, elmúlik egy év, és jön egy újabb. Aztán ez is reménység, elmúlik, aztán jön megint egy újabb. Megyünk előre, és nőnek a fájdalmaink, a derekunkban, meg mit tudom én hol, és egyre több ránc van rajtunk, hogy belenézünk a tükörbe, látjuk ezt is. A halál elhatalmasodik, ugye, az emberen. Itt tör ki egy betegség, ott tör ki egy betegség. És sok minden emlékeztet az elmúlásra, a halálra, nem akarunk szembenézni vele. Hallom a tévében mondják az egyik embernek, híres színészünk, hogy mit kíván az új évtől. Azt, hogy 20 évvel fiatalabb legyek. Hát ez már nem fog megtörténni, ugye. Szembe kell nézni, hogy ez van. Ugye itt a rómaiak mondták, itt van a két emmag tenyerünkbe, nézzél bele a tenyeredbe. Memento mori, emlékezzél a halálra. Mindenen a megavuláskora. Olvassuk a Szentírást. Régen te fundáltad a földet, az egek is a te kezednek alkotása. Azok elvesznek, mindazok megavulnak, mint a ruha, mint az öltözetet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak. Nincs itt maradandó városunk. Nincs, testvérek. Miért helyezi ezt a szívünkre a Szent Lélek? Azért, hogy bátorítson minket. Hogy ne kötődjünk ehhez annyira. Menjünk már ki Jézushoz. Aki átvisz minket az örökkévaló városba. Az új égre és az új földre, egy új civilizációba. Menjünk ki Jézushoz. Hát nem kell ez annyira ragaszkodni. Olyan bölcs a lélek, testvérek, hogy rávilágít, hogy nekünk nincs itt maradandó városunk. Nem fogunk mindig itt lenni a földön. És akkor utána hol leszünk? Hova megyünk? Hát ne ragaszkodjunk már ehhez, ami úgyis elmúlik, amit úgyis a tűz emészt meg. Menjünk Jézushoz, a táboron kívülre. És mondd még egy biztatást, mert ez is egy olyan drága dolog, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Az eljövendő felé törekszünk. Így is lehetne fordítani. Az eljövendőt várjuk, epekedve, így is lehetne mondani. És a Szentlélek itt nem csak arra világít rá, hogy mennyire mulandó ez a világ, amiben élünk a bűn miatt, és mi magunk is mulandók vagyunk, hanem azt, hogy milyen csodálatos az, ami jön. A jövendő. Hát testvérek, az ember így olvasta a Szentlélest, és gondolkozik, hogy hát ez egy nagy csoda. Mert mit Ábrahámról itt korábban olvassuk a Bibliában, hogy ő mit csinált? Ábrahám. Várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Ábrahám nem csak Jézus napját látta, ugye János evangéliumában Jézus mondja, hogy Ábrahám látott engem és örült. Ábrahám látott még egyebet is. Látta, hogy az a föld, amit neki Isten megígért, az ígéret földje, az csak egy árnyék. Az semmi. Az csak egy árnyék. Az igazi haza az, amit az Isten épített. Ábrahám várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Hát megdöbbentő, nem? Pedig Ábrahámnak mennyivel kevesebb tudása volt, mint úgymond nekünk, akik Jézus után élünk, itt van a kezünkben a Biblia. Ábrahámnak nem volt Bibliája. Maximum néhány irat lehetett meg, esetleg neki a kezébe juthatott valahogy. Tábla, vagy valami feljegyzés formájában. De neki elég volt. Isten megígérte neki a földet, ahol lakni fog. De ő tudta, hogy nem az a föld az, amit Isten ígér neki, hanem az a fölött van. Az egy örökkévaló ország, egy örökkévaló föld, egy örökkévaló város. Ezért beszél ő is arról, aztán az utóda is erről beszélnek, állandóan erről beszélnek az Ószövetségből, hogy az igazi kegyesek, mindegyik erről beszél. Jövevények és vándorok vagyunk itt a földön. Mondják a saját földjükön. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, pedig visszamehettek volna az ő hazájukba, Mezopotámiában, mert ott volt nekik a hazájuk, de oda nem mentek, mert az nem volt a hazájuk. Ott voltak az ígéret földjén, és ott is nem mondták, hogy itthon vagyunk végre, hanem azt mondták, hogy bujdosók és vándorok vagyunk. Vándorló arámi volt az apám, mondja az öreg Jákob a fáraó előtt. Vándorló, úton lévő ember, pedig ott élt, már az ígéret földjén, de mindig vándor maradt. Ábrahám soha nem telepedett le, Ábrahám mindig sátorban élt, mint a nomád életformát, de ez nem csak arról szólt, hogy nomád, hanem ő tudta, hogy ő vándor, idegen ezen a földön, mert az ő hazája máshol van. Értitek? És tudott arról a mennyei városról, amelyiknek építője és alkotója az Isten, amit aztán lát Ezékiel próféta könyve 40. rész, 47. részben olvasunk erről a városról valamit. Aztán átlapozunk a Jelenések könyvébe, ott van a Jelenések 21-22. Részében, ott van megint a város. Az új ég és az új föld tulajdonképpen. Egy új civilizáció, egy új kultúra, ami a mennyből száll alá. A város, amit Isten épített, aminek nem találja a szavakat, János, hogy tudná leírni a csodálatosságát, a fenségét, amit nem tudunk el se képzelni. Azt mondja itt a zsidókhoz írt levélben a Szentlélek a hívőknek. Na, gondoljatok csak erre a városra, amiből ízelítőt is kaptatok, hogy ott milyen viszonyok lesznek, mert itt járt köztetek Jézus, ennek a városnak a királya, és a minden csodájában, minden rendkívüli cselekedetében és minden tanításában erről beszélt nektek, és érzékeltette, hogy mi lesz ott, vagy mi nem lesz ott, mert nem lesz halál, meg nem lesz betegség, meg nem lesz hazugság, meg nem lesz bűn, hanem tisztaság és szentség lesz, és szeretet lesz. Nem utópia ez a dolog, mondja a Szentlélek, ez egy valóság. Az utópiát hagyjuk meg a marxistáknak, hagyjuk meg a New Age képviselőinek, hagyjuk meg a Alfred Rosenbergnek, meg a harmadik birodalmaknak, meg nem tudom, hagyjuk meg nekik az álmodozást, hadd higgyék az emberek, testvérek, hogy szociális, meg gazdasági, meg nem tudom, hogy milyen reformokkal majd létrehozzák a földi mennyországot, hagyjuk meg nekik ezt az álmot, amiben csalódniuk kell, mert itt a földön nincs maradandó városa, nekik sincs. Nem csak nekik sincs. Senkinek nincs. egy maradandó város, egy maradandó kultúra, egy maradandó civilizáció van, amelyik a mennyből fog leszállni, felékesítve, mint a vőlegény számára felékesített mennyasszony, hogy jelenések írja. Azt mondja a Szentlélek, na, menjetek már ki Jézushoz. Hát vállaljátok először, vagy még egyszer a táboron kívül, ebben a kivetettségében, kiátkozottságában, mert egyedül ő a ti belépő jegyetek oda abba az országba, abba a városba. Hát nem kéne vállalni? Milyen biztatás, ugye ez is? Megmutatja a lélek, hogy ez mulandó, az meg olyan csodálatos, hogy el se tudjuk képzelni. És hogy jutunk be oda? Ha vállaljuk azt, hogy ez, ettől el tudunk fordulni, és oda tudunk menni Jézushoz, a kereszten lévőhöz. Testvéreim, itt vagyunk év utolsó napján. Legyünk józan református hívők, és hadd emlékeztessen minket a lélek Jézusunkra, aki meghalt értünk, hogy minket üdvözítsen, megszenteljen. Hadd emlékeztessen arra, hogy ezt a táboron kívül tette, végső megvetettségébe, meggyalázottságába, megalázottságába, kizártságába, az átok fáján. És hadd biztasson arra a lélek, hogy menjünk ki mi is hozzá, hogy vállaljuk őt be, ezt a Jézust. Annál is inkább vállaljuk be, mert az a világ, amiben élünk, és azzal a világgal együtt mi is nem vagyunk maradandók. Minden egyszer elmúlik. Ez a kultúra, ez a civilizáció elmúlik. Részt akarunk venni az új csodálatos világban? Akkor menjünk ki a táboron kívül, itt és most, minél előbb. Menjünk oda Jézushoz, és mondjuk neki, hogy kell lesz nekem. És én veled akarok maradni, életembe, halálomba, 2014-be is. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozván. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te lelked tanít minket ma is, és köszönjük, hogy a te lelked az, aki elég magasítja, elég dicsőíti az Úr Jézust, az értünk szenvedett és gyalázatos kínhalált halt drága szemét, akinek születésnapjára emlékeztünk a napokban. Köszönjük néked, hogy áll előttünk a kereszt és ragyog a te áldozatod, Jézusunk, és köszönjük néked, hogy arra biztatsz most is minket a te lelked által, hogy vállaljunk téged, nem csak az uralmadban, nem csak a győzelmedben, hanem az elvetettségedbe, először, mindenek előtt az elvetettségedbe, mely értünk történt, mely miattunk is történt. Segíts odajönni hozzád, segíts hálát adni neked, megköszönni, amit értünk tettél, és segíts elkötelezni magunkat melletted, segíts téged vállalni, hétköznapjainkba és ünnepnapjainkba, mindenhol, ahol csak mozgunk ebbe a világba. Köszönjük néked, Urunk, hogy biztatsz minket arra, hogy tekintsünk szét a világon, és ne kötődjünk túlságosan az ide tartozó dolgokhoz. Merjük vállalni a jövevénységet, a vándorlást, a bujdosó életmódot, ahogy olvastuk az írásba, hiszen minden elmúlik. És köszönjük néked, hogy valami mégsem fog elmúlni, és ez a te országod, ami örökkévaló ország, amely megmarad a maga fenségében és dicsőségében örökkön örökké. Áldunk téged ezért a perspektíváért, ezért a biztatásért, és köszönjük, hogy szinte oda lögdösöl magad elé, hogy jöjjünk már, és adjuk neked a szívünket, az életünket, ennek az évnek a végén is, és az új évnek az elején is. Köszönjük, hogy ezeket tetted most a szívünkre, és köszönjük, hogy így megköszönve ezeket zárhatjuk le ezt az évet, és kezdhetjük el az új esztendőt majd. Köszönjük néked, hogy a gyülekezetünket különösképpen is hordoztad ebben az évben is. Köszönjük néked a fiatalok közti munkákat, köszönjük néked a különböző táborokat, angoltábor, gyerektábort, az ifjúsági táborunkat, köszönjük néked a gyülekezeti táborunkat a nyár folyamán, köszönjük az ott elvett áldásaidat, köszönjük néked, Urunk, hogy az egész év közben szólhatott az íge vasárnaponként, keddenként, köszönjük, hogy könyöröghettünk minden pénteken te hozzád, áldunk téged az énekkar drága munkájáért, drága szolgálatáért. Köszönjük néked a gyerekmunkában fáradozókat, a fiatalok közt dolgozó testvéreinket. Köszönjük a presbitereket, köszönjük néked, Urunk, mindazt, ami itt a négy fal között történhetett, és köszönjük, hogy egyáltalán állnak a falak, köszönjük a külső épülést is, az udvarunkat is, köszönjük az anyagiakat, köszönjük, hogy mindent biztosítottál, amire szükségünk volt, fölöttébb is, mint kellett volna. Áldunk téged gondoskodó szeretetedért, és így ajánljuk most a kezedbe magunkat, hogy tarts meg minket a te jó kedvedbe, a te szeretetedbe. Köszönjük, hogy kérhetünk most azokért, akik betegek, akik szenvednek, hogy légy az ő gyógyítójuk. Segíts nekik visszatérni az életbe, a munkájukhoz, vagy a szolgálatukhoz. Kérünk téged azokért, hogy akik egészségesek, el ne bízzák magukat, hanem ők is rád bízhassuk az életünket, és tudjunk téged követni mindenkor. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem nektek, hogy holnap, ha Isten éltet minket, ugyancsak 4 órakor lesz Isten tiszteletünk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az újévi első alkalmunkra. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Most pedig az záró énekünket énekeljük, a 264. énekünk 4. és 5. versét, 264. 4. és 5. versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. A himnuszunkat énekeljük el. áldás békességet kívánok, és akivel nem találkoznék, annak áldott új esztendőt.